következtethetek erre a kérdésekből. Volt olyan, emlékszem 30 évvel ezelőtt, amikor idős emberek vigyázban álltak meg a kiállításban. Emlékszem arra, akkor én nekem bácsira, aki megfogta Kossuth Lajos íróasztalát, és azt kérdezte, ez valóban Kossuth Lajosé volt? Hát változnak az idők, változnak a kérdések, ma már inkább azt kérdezik az emberek, miből élt Kossuth Lajos? Mennyi volt a vagyona? Volt-e végrendelete? Milyen volt a magánélete? De van egy kérdés, ami 30 év alatt nem változott. Nagyon sokszor jönnek oda hozzám a következő felkiáltásra az emberek, ugye tudja, hogy nem Kossuthnak, hanem Széchenyinek volt igaza. Inkább költői kérdésnek szánják ezt az emberek, azt tapasztalom, de nagyon sokszor valódi indulattal igyekeznek engem meggyőzni arról, hogy Széchenyinek volt igaza. Szoktak egyébként olyan kérdést is föltenni, ugye tudja, hogy Deáknak volt igaza. Ugye tudja, hogy Görgeinek volt igaza. Én jól tudom, hogy mindez a kérdés, mármint Széchenyi és Kossuth kérdése, nem 30 évre foglalkoztatja a magyar közvéleményt, hanem több mint 130 éve, hiszen már a kortársakat is érdekelte, hogy vajon ez a két zseni miért nem értette meg egymást. Hát miért volt az ő kapcsolatuk valóban olykor-olykor kifejezetten barátságtalan. Hogy az egész kérdésről itt beszéljek, hát arra természetesen nincs idő, hiszen születtek már erről monográfiák, feldolgozások, kisebb-nagyobb tanulmányok. Egy Viszonta Gyula nevű ember például csak a két ember közötti hírlapi vitáról körülbelül fél méter terjedelmű kiadványt adott ki. Egy szóval mindenre nincs mód, hogy itt elmondjam. Hát nem beszélve arról, hogy mi a vitájuk egy-két kérdését bizony ma már csak hosszú kommentárokkal értenénk meg, hiszen ahhoz bele kéne folynunk a 19. század történetében. Én arra gondoltam, hogy egy-két életrajzi vonást hozok ide önöknek, egy-két személyes találkozást. Ahogy Kossuth mondta, kis lélektani mécsvilágot, amely majd fényt vet a két óriás kapcsolatára. És talán megbocsátják nekem azt is, hogyha ezúttal Kossuth szemszögéből teszem mindezt. Egyrészt azért, mert ezt az életművet ismerem jobban, másrészt azért, mert itt Csorba Lacira vissza tudok utalni, aki éppen sok apró és egyáltalán nem jelentéktelen lélektani vonást mondott el Széchenyiről, de természetesen ki kell jelentenem, hogy ez a mai nap, ez az emlékülés, ez Széchenyi tiszteletére zajlik, itt ma ő a főszereplő és nem Kossuth. De a kettő együtt természetesen kiegészíti egymást, és azt is tudom, hogy a Széchenyi-Kossuth ellentétnek nevezett kérdést, amelyet ezek szerint több mint 170 év óta tesznek fel az emberek, nem is annyira a két korabeli, tehát nem is annyira a korabeli kérdésekre utal, hanem ki a saját korának megfelelően válaszol erre a kérdésre. Én jól emlékszem, amikor én jártam általános iskolában, akkor erre az volt a válasz, hogy amíg Kossuth a forradalmár, addig Széchenyi a reformer, amíg Kossuth az érzelmekre hat, addig Széchenyi az értelemre. Hát érezzük, gondolom, hogy mindez leegyszerűsítése a kérdésnek, sokkal bonyolultabb volt ez ennek a, még egyszer mondom, két zseniális embernek az egymáshoz való viszonya. Megpróbáltam utána járni annak, hogy egyáltalán hogy és mikor találkoztak ők. Találkozhattak-e egyáltalán személyesen? Hiszen azért a 19. században az emberi kapcsolatok nem úgy néztek ki, mint most. Nem nagyon hiszem el, hogy egy Kossuth az 1832-es országgyűlésen egyáltalán oda léphetett volna Széchenyihez, hiszen a két ember két különböző helyről érkezett. Tudjuk, és az előbb ez is elhangzott, hogy Széchenyi arisztokrata volt. Mindent megengedhetett magának, és mindent meg is tett, amit csak egy ebben a helyzetben lévő ember megtehet. Ebben az időben viszont tagadhatatlan, hogy Magyarországon vitathatatlan tekintély volt. Azt mondja a Kossuth, hogy ő vallásos áhítattal hallgatta a felszólalásait az országgyűlésben, és rajongtak érte, azzal együtt, hogy azért egy kicsit különcnek is tartották őt. Ugyancsak Kossuth mondja, hogy például megjelenésében is időnként furcsán nézett ki, például egy hatalmas bíbor színű táskával járt. De olykor hatalmas fekete színű táskával járt, és ennek jelentősége volt, ki tudta rajta kívül egyébként, hogy milyen jelentősége volt. Szóval Kossuth azt mondja, hogy az 1832-36-os országgyűlésen ő megvan arról győződve, hogy Széchenyi azt se tudta, hogy ő a világon van. Hiszen Kossuth erre az országgyűlésre máshonnan érkezett. A Zemplén megyéből, Sátoraljaújhelyről, ahol őt ugyan ismerték, de hát talán éppen, ha jól emlékszem, Széchenyinek volt az a megjegyzése, hogy ezek az emberek, ezek csak a megyeház ablakából ismerik a világot. Kossuth is nemes volt, de ő abból a családból származott, amelynek nem volt vagyona. Kossuthnak önmagát kellett eltartania, és azért nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznia, még akkor is, hogyha ez a munka, ez nem kétkezi munkát jelentett, hiszen Kossuth, mint tudjuk, ügyvéd volt, előbb az apja irodájában, aztán pedig a saját irodájában valóban sokat kellett dolgoznia, és ő erre mindig sokat is adott, mert így nem kellett senkitől semmit kérnie, és nem kellett senkitől semmit elfogadnia. Tudjuk róla azt is, hogy hát ő kicsit talán menekülésképpen ment Pozsonyba, hiszen gonosz hírbe keveredett ő ott, de abban azért mind a két ember megegyezik, hogy mind a két ember helyzete hasonló volt, hogy valamiképpen kilógtak az ő saját régi kifejezéssel osztályukból. És abban is hasonlítottak, hogy mind a kettő változtatni akart az ország helyzetén. Hát nyilván nem úgy, hogy egy szép napon arra ébredtek, hogy már pedig Magyarországon reformok kellenek, de végül is Kossuth ezt nagyon sokszor megfogalmazza, ő neki ez volt a tudatos célja, hogy Magyarország helyzetén változtasson. Szóval ezen az országgyűlésen, ha szemtől szemben nem is találkoztak, de mint kiderül Veselényi egy odavetett megjegyzéséből, bizony Széchenyi észrevette Kossuthot. Hiszen Kossuthnak volt egy zseniális találmánya, úgy hívták, hogy országgyűlési tudósítások, bár ő azt mondja, hogy azokban az években nem volt ő szakács a politika konyhájában, legfeljebb aféle pincér, aki hordta, vitte a híreket, de hát ezzel az országgyűlési tudósításokkal mégiscsak rövid idő alatt hírnevet, vagy legalábbis mondjuk így ismertséget szerzett magának. Veselényi pedig úgy tudja, hogy Széchenyi, hát ahogy ő fogalmazza, azért gyűlölte meg Kossuthot ezen az országgyűlésen, mert Kossuth az egyik országgyűlési tudósításban különösnek nevezte őt, a másikban pedig egyik beszédét összegyűltnek. Most már tudjuk azért, hogy milyen volt Széchenyi jelleme, tehát hogyan kell ezeket az ő megjegyzéseit értékelni, de hát Kossuthnak, ha ezt tudta volna, akkor nyilván nem szerzett volna sok örömet, hogy az általa félistennek tartott Széchenyi így nyilatkozik ő róla. Aztán, amikor már bizonyíthatóan találkoztak személyesen, az 1836-ban volt, méghozzá azért, mert az országgyűlés végeztével Kossuth Pestre költözött, hogy ott folytassa egyrészt ügyvédi, másrészt közéleti pályáját, és úgy gondolta, hogy ha ő a közéletben részt akar venni, akkor beszeretne lépni a Széchenyi által alapított kaszinóba. Óriási megtiszteltetésként úgy hívták az ajánlóját, hogy Veselényi Miklós. Igen ám, de óriási megtiszteltetésként egyik nap üzent érte Széchenyi, és arra kérte, hogy jöjjön be, mert beszélni szeretne vele. És aztán ezen a találkozáson, amely négy szem közt folyt, tehát sose tudjuk meg pontosan, hogy mi történt ott, illetve csak a két ember reagálásából. Szóval ezen a találkozáson azt kérte Széchenyi Kossuthtól szemtől szembe, vonja vissza a belépési szándékát a kaszinóba. Mert hát ez olyan kényes dolog, ahogy mondja, magától nagyon félnek ott Bécsben, nagyon veszélyes ember, már pedig ennek a kaszinónak tagja Metternich is. És mit fog szólni, hogyha maga ide belép? Azt nem Nem lehet megtenni, hogy magát innen kigolyózzuk, vagyis kizárjuk, ahogy mondja, hiszen ahhoz nagyon népszerű. Ezért arra kérte, hogy lépjen, pontosabban ne is lépjen be. Hát azt gondolom, hogy Kossuthnak, mert hát ez ki is derül az ő feljegyzéséből, nagyon nem esett jól ez a megjegyzés, hiszen azt mondta, igaz, hogy tegyük hozzá, hogy mindezeket a szavait vagy 60 évvel később jegyezte le, szóval azt válaszolta Széchenyinek kicsit döbbenten, meg kicsit haragosan is. Mondja meg nekem a gróf, igazán olyan potenciírozott Sámsonnak néz ön engem, akinek nem is kell az oszlopokat megráznia, hanem elég egy hírlappal kezében, egy szivarral szájában, amott a harmadik szobában, egy karosszékben beletelepednie, miszerint ez az ön épülete összeomlik. De hát Kossuth is igazán úriember módjára viselkedett, és azt mondta, hogy természetesen visszavonja a belépési szándékát, nem alkalmatlankodik többé méltóságos urak között, mondta. Illetve aztán írta is a kaszinó igazgatójához címzett levelében, hogy egy bizonyos okra hivatkozva kéri, hogy töröljék a szándékát. Azért megjegyezte, hogy a kaszinó tartozik 3 országgyűlési tudósítások árával, azt azért lenne szíves kifizetni. Szóval ez volt az első találkozásuk. Másodszor aztán 1840-ben, méghozzá június 9-én pontosan tudjuk, hát nem mondom, hogy találkoztak, de mondjuk egy teremben voltak, ez Pest megye közgyűlésének nagy terme volt, ahová Kossuth azért ment el, hogy köszönetet mondjon azért, hogy segítették az ő kiszabadulását, de leginkább azért, hogy a családját addig, amíg ő a börtönben volt, támogatták. Tehát Kossuth ugye abban van igazság, hogy zseniális szónok is volt. Ez az a beszéd, amiben Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezte. Egyébként nem egyszer nevezte őt a legnagyobb magyarnak, hanem többször is, de mondjuk így, hogy ez az első olyan, ami azóta szállóige, és Széchenyi neve mellett szinte mindig ott olvashatjuk, hogy a legnagyobb magyar. Hát óriási siker kísérte ezt a beszédet, csak különösképpen Széchenyi nem örült ennek a kifejezésnek. Megpróbálom felolvasni ezt a beszédet, nézzék el nekem, pontosabban nem a beszédet, hanem egy mondatot, nézzék el nekem, de ez egy igazi, ha itten bukdácsol a nyelvem, de ez egy igazi kossuthi mondat. Kossuthról azt írják többen, hogy például pont Széchenyi, hogy ez a fickó még a döglött kutyát is úgy képes föltállalni, hogy gusztusos étel legyen belőle. Aztán mások meg azt írják róla, hogy olykor a leírt mondatok és a tartalom nem mindig fette egymást. Hát azt gondolom, hogy ezúttal is ez történt. A beszéd elején azt mondja el Kossuth, hogy ő, a homályos polgár, hogy indult el az élete rögös pályáján, hányan akadályozták, komor tekintetek, hogyan akadályozták, hogy hányan szerették volna őt leállítani, de végül csak eljutott erre a bizonyos pontra, és aztán így folytatja, tehát bocsánatot kérek, még egyszer én nem vagyok Kossuth. De akiknek céljaik úgy, miként eszközeik a sötétség leplére nem szorultanak, kik, valamint én is, a politikai élet minden lépteit napfényen tenni szeretik, s utálnak minden titkoskodást, melyet csak a bűnkeres, de a tiszta, törvényszerű érzete magától messze utasít, mindezek barátaimmá és ügyem barátaivá lettenek. És így lőn, hogy amiből gyönge fugallatom alig volt képes pislogó mécsecskét éleszteni, azt honunk jelesebbjeinek gyámolítása egy kis szövétnek kinövelte, mely legalább annyi világot adott, hogy éreznünk mellette, mi borzalmas nem jó e térszakon is a sötétség, valamint egy nagy és fontos téren a sötétségek utáni már megtanultuk volt, fényvillogásánál, ama férfiúnál, kinél századokon ható eredményekben, se magyart, se nem többet, a nemzeti újjászületésén sikeresebben munkást, egy szóval kinél nagyobb magyar nemzetem évkönyveiben nem ismerek, s kinek nevét, a Széchenyi István nevet csak buzgó hálával és hű lelkesedéssel emlegetni minden magyar, ami lesz magyar. Hát nem tudom, hogy az anekdota-e vagy valóság, hogy Kossuth, amikor már a Pesti Hírlap munkatársa volt, szó szerint az őrületbe kergette az egyik cenzort, hiszen az ő cikkeiből nem lehetett mondatrészeket kihúzni, vagy szavakat kihúzni, mert az egész összeomlott, már pedig a vezércikk, ugye, a Pesti Hírlap vezércikke, vagy a Pesti Hírlap számai vezércikk nélkül nem jelenhettek meg. No, visszatérve most már erre a mondatra, ugye, ami nem olyan egyszerű, de hát utalok az előbbi mondatomra, amely szerint a mondatok meg a tartalom nem mindig fejezi ki egymást. Nagyjából arról van itt szó, hogy az a kicsi fény, amit Széchenyi gyújtott, azt Kossuth növelte naggyá. És hát nyilván ez, ami nem tetszett igazán Széchenyinek, nyilván nem akart osztozni ebben a dicsőségben, és főleg nem Kossuth-tal akart osztozni, hiszen azt mondta rá az egyik naplójában, vagy a naplója egyik bejegyzésében, miért emel engem olyan magasra, ahol nem tarthatom fenn magam. Az volt a véleménye egyébként is, hogy a legjobb módszer arra, hogy valakit lejárassunk, az, hogy nagyon megdicsérjük. És hát benne van ebben a mondatban az is, hogy Kossuth, hát hogy mondjuk szépen, szóval átvette a hatalmat. Széchenyit a múlt időbe tette ezzel a kifejezéssel. Kossuthot valóban sokszor vádolták olyasmivel is, hogy túl sajgosan csak saját magával foglalkozik, hogy semmi más nem érdekli, csak a saját személye. Szóval ez az a mondat az, amivel azért sikerült egy kissé neki is Széchenyi lelkébe belegázolnia. Bár azért legalábbis az írásokból mindig ez derül ki, hogy Kossuth tényleg nagy tisztelettel és nagy tartózkodással beszél Széchenyiről, de hát ez adódik az ő kettejük eltérő helyzetéből is. Hát megint csak ezt mondom, egy Széchenyihez hasonló formátumú embert nyíltan megtámadni, az bizony elég kockázatos lett volna. És hát azt gondolom, hogy Kossuth jellemével sem nagyon fért volna ez össze. Aztán volt egy harmadik találkozásuk is, szintén 1840-ben, amikor Kossuth azért kért Széchenyitől egy időpontot, ahogy ma mondanánk, hogy tanácsot kérjen tőle. Az történt ugyanis, hogy a börtönben ülő Kossuthnak, ahogy az előbb is mondtam, a családjáról kellett volna gondoskodnia, ezért kortársai, például éppen Deák vagy Veselényi pénzt gyűjtöttek a számára. Igen ám, de közben ő kiszabadult és fölöslegesen megmaradt, vagy 20 000 váltó forint, ahogy mondjam, és ő ezt már nem akarta elkölteni. Ezért ment el Széchenyihez, hogy megkérje őt, hogy egy iparegyesület alapításához segítkezzen, amihez majd felhasználják ezt a pénzt. Hát erre már Kossuth, vagy erre is van Széchenyi naplójában egy rövid utalás, kereken visszautasította, hogy az összekoldult pénzt, ahogy egyébként írja Széchenyi, hát ő nem szeretné Kossuthtal közös vállalkozásban elkölteni. Szóval így kezdődött az ő kettejük kapcsolata, ami aztán 1841-ben a Pesti Hírlap megjelenésével lett igazán látványosan egymással szemben lett igazán szembe állítva és szembe állva egymással. Ugyanis a Pesti Hírlap szintén azt jelentette, hogy Kossuth, hát ha nem is a mai fogalmaink szerint, de igen gyorsan ismerté vált. Nem csak ismert volt, hanem népszerű, ahogy akkoriban valaki írta, az ellenzék nagyeszű kedvence, akit kedveltek az országban. Széchenyi pedig egy szép napon úgy gondolta, hogy akkor ő most ír egy könyvet, az lett a címe, hogy a Kelet népe, és ebben a könyvben ő most jól leleplezi Kossuthot. Leginkább azért, mert a modora, ahogy sokszor megfogalmazta, abban ő veszélyt lát. Veszélyt lát abban is, amiket Kossuth elképzel az ország változásáról. Egy szóval egy egész könyvet szentelt annak, hogy Kossuth minden lépését, minden tervét megsemmisítse lehetőleg. Igen ám, de Kossuth, aki ekkor kezdte igazán a hírlapírói pályafutását, úgy döntött, hogy válaszol erre a könyvre. Egyébként hozzátartozik még az ügyhöz, hogy Széchenyit nagyon sokan óvták, hogy ne írjon Kossuth ellen, nem fog jót tenni az ügynek, nem fog jót tenni neki személyesen sem. De Széchenyi, megint csak Csorba Lacira utalok, most már tudjuk, hogy miért, azt gondolta, hogy ő neki kötelessége ennek a könyvnek a megírása. Hát az történt, amit jósoltak, nem örültek. Pontosabban Kossuth könyve hatalmas sikert aratott. Hát nem tudom, hogy olvasnak-e manapság még emberek Kossuthot és Széchenyit, de ha olvasnak, akkor javaslom, hogy olvassák el a Kelet népét is, meg a Feleletet is. Én azért titokban bevallom, hogy Kossuth stílusa az én számomra lenyűgöző. Ebből a könyvből is az derül ki, látom magam előtt, mert hogy leírja többször, hogy ugyan kevés az ideje, mert a hírlapírás vagy szerkesztés az napi feladat, de ha amit egy kis ideje van, azonnal megírja és megcáfolja sorra mindazokat, amelyeket Széchenyi ellene felhoz. Hát természetesen ez is egy hosszú történet lenne, hogy a két művet itt most elemezzük. Én csak inkább két mozzanatára hadd hívjam fel a figyelmüket, mert hogy ez is végigvonul mind a két művön. Az egyik a Széchenyi hasonlata, aki azt mondja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai fejlődés az körülbelül olyan, mint egy gőzgép. Ugye az ő korának nagy találmánya a gőzgép volt, amely egy nagyon bonyolult mechanikus szerkezet, rengeteg csavarból, tengelyből, én nem tudom, miből áll, és bizony nagyon könnyen meghibásodik. De ha meghibásodik, akkor nem kell más tenni, nem kidobni kell, meg kicserélni, hanem egy szakértő gépészt kell alkalmazni, aki majd tudja, hogy melyik csavart kell egy kicsit meghúzni, és újra működik az egész tovább. Kossuth ezzel szemben azt mondja, hogy a társadalmi, politikai, gazdasági rendszer az inkább olyan, mint egy vegykonyha. Hát ma inkább úgy mondanánk, hogy laboratórium, ahol mindenféle vegyszereket tárolnak, amelyek egyenként ártalmatlanok. Igen ám, de ha ezeket összeöntjük, lehet, hogy szétszáll az egész laboratórium, de az is lehet, hogy feltalálunk valami zseniális új vegyszert. Meg kell tehát ezzel próbálkozni. Hát természetesen nem vakon összeöntögetni a vegyszereket, hanem úgy, hogy ebből jó keletkezzék. Hát tessék, akkor döntsék el, ha már az eredeti kérdésnél tartunk, kinek van igaza? Kinek volt igaza? Hát szerintem mind a kettőnek, legalábbis ez a hasonlat, ez én számomra azt jelenti. Hát ebben a bizonyos Kelet népében, amelyet azzal kezdett Széchenyi, hogy zavarnak vezéreltetik a nemzet, de van még idő a bal iránynak elejét venni. Szóval erre Kossuth a következőt válaszolta, hát többek között a Feleletben. Én megvallom, ha gróf Széchenyi István volnék, üres óráimban is hasznosabb dolgot tudnék tenni, mint modor ellen 24 évet írni. Hát így vitáztak ők ketten, amelynek aztán voltak még látványosabb fejezetei is, például amikor Széchenyi úton útfélen, sőt Metternichnek is azt tanácsolta, hogy Kossuthot vagy kössék fel, vagy használják föl. És hát ami ennél sokkal nagyobb hiba, ezt Kossuthnak is elmondta. Kossuth pedig a sorozatos, hát mondjuk így támadások után elveszítette a humorérzékét, és komolyan azt hitte, hogy Széchenyi komolyan azt gondolja, hogy őt fel kell kötni. Hát nem hiszem, hogy komolyan gondolta, sőt biztos vagyok benne, hogy nem gondolta komolyan, mint ahogy azt sem gondolta komolyan, hogy Kossuthot meg kéne mérgezni. De hát szintén szó volt itt a mítoszokról, ez is egy ilyen gyorsan elinduló mítosz vagy legenda volt, amely szerint Széchenyi az egyik levelében azt írta volna, tehát azt is írta volna, hogy arra a kérdésre, hogy mit kell tenni a magyar ellenzék tagjaival. Szóval azt írta, hogy Deákkal nem kell törődni, mert az lusta, Kossuthot viszont vagy fel kell kötni, vagy pénzelni, de mivel pénzelni nem hagyja magát, hát keresni kell egy Waldsteint, aki majd elintézi ezt a kérdést. Ez a hír is eljutott Kossuth fülébe, és kétségbeesve mondogatta, hogy ez a kígyó, mert hát valahol ezt is leírja Széchenyiről, képes lett volna őt megmérgezni? Csak hát a hírt, akit ő kapta, az nem egészen pontosan értékelte, vagy érzékeltette. Azért volt egy olyan korszak is az életükben, amikor csodálatos képpen, és azt hiszem, hogy ezt a napjainkban különösen nagy betűkkel kell mondani, vagy írni. Szóval ez a két ember képes volt együttműködni. Természetesen 1848-ról van szó, amit ugyan Széchenyi naplóiból tudunk, hogy hatalmas lelki megrázkoztatást is jelentett neki, hiszen azt írja valahol, hogy biztos, hogy föl fogják őket kötni. Ebben csak az a pikáns, hogy Kossuthot legalább a véleményéért kötik fel, vagy a véleményéért hal majd meg, de ő, mármint Széchenyi, egy olyan doktrináért, mely ellen szinte egész életében küzdött. De az is biztos, hogy azon a bizonyos 1848. március 15-én, amikor innen Pozsonyból hajóval elmentek Bécsbe az országgyűlés küldötteként, és vitték a királyhoz azt a bizonyos feliratot, nagyon sokat segített Széchenyi ismerettsége, diplomáciai érzéke Kossuthéknak abban, hogy sikerült ezt az ügyet akkor ott törvényesen és diadalmasan elintézni. Mert azért még valami elismerés félét is megengedett magának Széchenyi, amikor azt mondta, hogy Kossuthnak egy szavába tellett volna, és földjúthatták volna az egész burgot. Ehelyett tárgyaltak, és a forradalom végül is törvényesen zajlott le. De most már azt is tudjuk, hogy ebben a bizonyos Batthyány kormányban nem sokáig tartott a politikusok szerepe. A politikusok egyébként történelem formáló szerepe, hiszen szeptembertől már nem a politikusok, hanem a fegyverek és a katonák vették át a hatalmat. Tudjuk azt is, hogy Széchenyi szeptembertől már Döblingben tartózkodik. Hát talán mondhatnánk azt is, hogy egyfajta, az emigrációnak egyfajta módját választotta ő. És tudjuk azt is, hogy Kossuthnak még adatott egy év, amíg a forradalmat és a szabadságharcot az ő vezérletével, hát ha nem is sikeresen, de végigvitték. Kossuth 1894-ben halt meg, ő is emigrációba kényszerült, de hát ő túlélte Széchenyit több mint 30 évvel, ugye? Igen, több mint 30 évvel. Ő neki tehát módja volt arra többször is, és meg is tette, hogy megfogalmazza, mi a véleménye, mi is az ő véleménye erről a kérdésről. Tudomásom szerint Széchenyi nem foglalkozott többé Kossuth nevével. Egyébként Kossuth se mániákusan, vagy sokat, mint ahogy Görgeivel, vagy Deákkal sem. Egyszer elmondta a véleményét, aztán többet nem. De Széchenyi halála alkalmából is meg kellett neki szólalnia, és aztán az 1880-as évek végén pedig egy pesti hírlapbeli cikk sorozatban írta le, hogy mit is gondol ő Széchenyiről. Szóval azt írja egyik ilyen megjegyzésében, Nagy volt közöttünk az ellentét, az tagadhatatlan. És az ellentét bizony nem csak modor körül forgott, mint ő egykoron mondani szokta. Ő liberális arisztokrata volt, én demokrata. A népért mindkettőnk programjában benne volt, de a nép által az övéből ki volt zárva. Az enyémnek sarkalatos tétele volt. Hát azt hiszem, ennél pontosabban én sem tudnám ezt megfogalmazni, vagy bármelyik az utókor bármelyik történésze. Talán még egy mondat kívánkozik ide a végére, ugyancsak Kossuth véleménye, hogy melyik volt helyes az ellentétes irányok között. Afelett ítéletet mondani, majd azon korra fog tartozni, mely nem lesz többé a múló opportunizmus és azon pártszenvedélyek befolyása alatt, melyek a mai korban még nagyon is élénken belejátszanak. Hát azóta láttuk, többen megkísérelték ezt a részrehajthatatlan véleményt elmondani. Kinek volt igaza? Ugye tudja, hogy Széchenyinek volt igaza, kérdezik tehát az emberek még mindig. És akkor én azt mondom, hogy nem jó a kérdés, hiszen mind a kettőnek igaza volt, de azt tudni kell, hogy mind a kettő máshonnan érkezett, más volt a neveltetésük, a habitusuk. Ugye Széchenyiről hallottuk, hogy szorongástól elkezdve az ideg összeomlásig jutott el, mintha a Kossuth ezt nem ismerte volna. Végtelen optimizmus árad szinte minden szavából. És hát volt köztük generációs különbség is, Széchenyi 10 évvel, vagy több mint 10 évvel öregebb volt, mint Kossuth. Nekem az a véleményem, hogy ugyanazt az ügyet képviselték, csak más és más korszakban. És ha már a kérdéseknél tartunk, akkor a képviselőasszony kérdésére utalva én azzal fejezném be ezt az előadást. Lesz-e még Magyarországon olyan formátumú politikus, mint Széchenyi és Kossuth volt? Köszönöm szépen!